bőt és fél évet értem meg itt Vasaléten. Meglehetősen rohamos lefolyás volt a megtérésem. A legjobb barátom előtte megtért egy évvel, Molnár Zsolti, a Barnabási Ti vezetője most. És hát rajta keresztül tértem meg, én egyáltalán nem kaptam vallásos nevelést, és így kerültem ide Vasalétre. Az érettség után két év alatt elvégeztem egy pénzügyi szakügyi intézőt, majd aztán hála Istennek nem vettek fel a közgazdasági egyetemre, viszont felvettek az ELTE filozófia szakára, azt végeztem el, ott szakzáró vizsgáztam most júniusban, illetve közben most leszek másodéves a teológiának Károli. Mennyi édesatyán, köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmed tényleg örökre elég nekünk. Köszönjük, hogy már az kegyelem, hogy megszólítasz bennünket is. És még az is kegyelem, hogyha megítélsz bennünket. És köszönjük, hogy egyelőre még minden ítéleted után ott van a megtérés lehetősége, és ott van a megújulás lehetősége. Kérünk, Urunk, arra, hogy legyél itt most közöttünk. Kérünk arra, hogy ne legyen hiába való ez az alkalom. Kérünk arra, hogy te szólj itt, és te adj majd jó beszélgetést is erről, és könyörgünk azért, hogy ne úgy menjünk el innen, ahogy ide jöttünk. Hadd tudjunk egyre közelebb és közelebb kerülni hozzád. Hadd tudjuk megismerni a te szeretetedet, a te kegyelmedet, és azt a felelősséget és azt a lehetőséget, amit ránk bíztál akkor, amikor a követőiddé lehettünk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy ő eljött, hogy megtestesült, hogy bűntelenül leélte az életét, értünk, és meghalt a kereszten. És köszönjük, hogy feltámadt, hogy most is él, és hogy ő itt lehet közöttünk. Kérünk, Urunk, hogy tedd meg ezt a csodát.
A bibliai igerészt, amit választottam, a Pál apostolnak a második levele Timóteushoz, az első részből, a harmadiktól a 14. terjedő szakasz. A 2 Timóteus 1.3.14. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Loiszban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.
A
világunkban sokféle lelki törekvés munkál a szívünkben. Sokan hajtanak a vagyonért, sokan a hatalomért, sokan egyszerűen csak topzódnak. De függetlenül attól, hogy hívő az ember vagy hitetlen életet él, mindannyiunkkal előfordulhat az, hogy elcsüggedünk, hogy elkeseredünk, hogy elszomorodunk. És ez előfordulhat olyan esetben is, amikor csak egy konkrét dolog miatt történik ez, tehát valamiben kudarcot vallunk, és emiatt tör ránk a szomorúság. De előfordulhat az is, hogy sokkal jobban megszomorodunk, és szinte az egész ég begodul fölöttünk. És ennek a lelki állapotnak, hogyha ezt hagyjuk egyre mélyebbre és mélyebbre bennünk, nagyon rossz következményei lehetnek, és ezért az lenne az ideális, hogyha minél előbb megállítanánk az ilyen lefelé menő lelki tendenciánkat magunkban. Ugyanakkor nincs olyan állapot, amiből ne lenne remény a visszatérésre. És így a mai nem természetesen nem az erőtlenségről, vagy a kiábrándultságról, vagy a depresszióról, vagy ilyesmiről szeretnék beszélni. Hiszen ezt úgy is ismerjük mindnyáján belülről többé-kevésbé, hanem az egyik ellenszeréről, a bátorításról, méghozzá egymás bátorításáról. És nem arról lenne szó, amit Isten közvetlenül munkál a mi szívünkben a Szent Lelke által, hanem arról lenne szó, amit Isten egymáson keresztül akar kimunkálni bennünk, tehát egymás bátorításáról. Azért olvastam fel ezt az igerét, mert a tartalmát tekintve nem a bátorításról szól, viszont lelkületében az egész felolvasott szakasz arról szól, hogy Pál apostol erősen buzdítja és bátorítja Timóteust a szolgálatában. Hasznos tehát ez a témákat illetőleg mind lelkületében, de helyenként tartalmilag is. Tehát ennek az ifjának kettős célja lenne ma. Egyrészt szeretnék a bátorításról beszélni, másrészt meg bátorítást is adni nektek. Az első pont az, hogy a bátorításnak a nélkülözhetetlen előfeltétele a közösség. A Zsidókhoz írt levél 10. részében a 25. vers így szól, így buzdít minket a Szentíró. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Isten tehát közösségre teremtett minket, és ez szintén igaz mind a hívőkre, mind a hitetlenekre. És mi közösségbe kell legyünk Jézus Krisztussal, erre vagyunk elhívva, viszont az individualista világunkban nagyon fenyeget minket az a veszély, hogy ilyen hívő dzsungelharcosokká válunk. És mi nem csak Krisztussal való közösségre vagyunk elhívva, hanem az egymással való közösségre is, és ez Istennek ugyanolyan fontos. És ennek a közösségnek a hiánya, vagy a sok felületes közösség, ez akadálya lehet annak, hogy megerősödjünk Isten akaratában, és megerősödjünk abban az elhívásban, amit az Úr adott nekünk. A saját életemből is tudom, hogy amikor megerőtlenedem, kiábrándulok, akkor az esetek nagy többségében ez az oka annak, hogy már el sem megyek közösségben, és ez egy óriási öngyilkos módszer, hogy pont akkor, amikor a legjobban szükségem lenne másoknak a támogatására, pont akkor nem megyek el egy ifi alkalomra, vagy nem megyek egy Isten tiszteletre. És ez olyan, mint amikor egy beteg nem hajlandó elmenni a rendelőbe, és ez fontos, hogy ilyen alkalmakra jövünk, az tényleg a rendelővel analóg. Tudnék, az orvos az Isten, de mégis, ahogy az orvosok is nem az utcán, vagy nem az erdőben rendelnek, hanem megvan a maguk szolgálati helye, ugyanúgy Jézus Krisztusnak is a gyülekezet a szolgálati helye, és ő megígérte azt, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevében összejönnek, ő tényleg ott van. közöttük. És akkor ez azt jelenti, hogy most is itt van közöttünk. Hogyha van 2-3 ember, aki azért jött ide, hogy Jézus Krisztussal találkozzék, hogy az ő szavát hallgassa, akkor most ő tényleg itt van közöttünk. És ugyanakkor van olyan helyzet is, visszatérve az orvos hasonlathoz, amikor már annyira beteg valaki, hogy az orvosházhoz megy. És azt hiszem, hogy így is gondoljunk az ifitársainkra, meg a barátainkra, ismerősükre, vagy esetleg a kereső ismerőseinkre, hogy nekik is szükségük van a bátorításra, és ilyenkor aktivizálni kell magunkat. Meg kell keresni őt, fel kell őket hívni, és igenis bátorítani kell abban, hogy keressék és cselekedjék az Isten akaratát. Tehát először is a bátorításhoz érző szívre és látó szemre van szükségünk. És ugyanakkor a felbátorodáshoz pedig arra, hogy merjük kérni mások segítségét. Találjuk meg a gyülekezetben azt a néhány embert, mert ez nyilván nem lesz sok ember, akivel tényleg meg tudjuk beszélni a problémáinkat, meg tudjuk beszélni a gondjainkat, és akik bátorítani tudnak bennünket. Ne hagyjunk senkit se beleesni abba a csapdába, hogy elszigetelődünk egymástól. Ez tényleg nagyon fenyegeti a világunkat és ezen keresztül az egyházunkat is. Isten igényének az egésze azt tanítja, hogy külső segítségre van szükségünk, aki maga Isten. Viszont az Úrnak tetszett az, hogy az ő szabadító munkáját az embereken keresztül közvetítse mindannyiunk számára. Tehát igenis felelősek vagyunk egymásért. Nem tolhatjuk át a felelősséget Istenre, mert ő be akar vonni minket az ön munkájába, és így be akar vonni minket a bátorításnak a szolgálatába is. A felolvasott szakaszban is azt láthatjuk, hogy ugyan Pál apostol Isten lelkében bízik a tekintetben, hogy Timóteus majd felbátorodik, ugyanakkor mégis tollat ragad, mégis megírja ezt a levelet, nem passzivitásba fordul, hanem megírja Timóteusnak ezt a levelet, és nem derogál neki ezt a levelét úgy kezdeni, hogy jó néhány sor bátorító és buzdító belőle. A második fő pont az lenne, hogy valódi bátorítás csak Isten lelke által lehet munkálni a másik embernek a szívében. És ez nagyon jól hangzik, és ez nyilván így van, de szeretném, hogyha egy kicsit megvizsgálnánk, hogy mit jelent ez. Először is azt, hogy bátorítani csak az imádságos lelkületű ember tud. Főleg akkor, hogyha imádkozik azért, akinek a felbátorodását el akarja érni. És persze adódhat ilyen véletlen szituáció is, amikor azonnal bátorítani kell valakit, de ezt utána is nyugodtan megtehetjük, de jellemző az Pál apostolra, hogy ő már előtte rendszeresen imádkozik Timóteusért. A harmadik versben ezt olvashattuk, hogy hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. Micsoda bátorítás lehetett ez Timóteus számára, a kicsi Timóteusnak, hogy úgymond a nagy Pál apostol, aki épp valószínűleg Rómában van, fogságban, a kivégzésére várva, ő bátorítja Timóteust, és ő ír neki egy levelet. És nem is akármilyen a tartalma, hanem úgy kezdi rögtön a köszöntés követően, hogy hálát ad Timóteusért. És az is csodálatos ebben a levélben, hogy közvetve kiderül az, hogy Timóteus nem volt tökéletes szolga. Tehát neki is megvoltak a maga bűnei, ilyeneket ír például Pál, hogy az ifjúkori kívánságot került. Lehet látni, hogy gondjai voltak a közösségben, ő is egy ilyen félős típus volt. Ez valószínűleg a bizalmatlanságra vezethető vissza, tehát ő is egy tökéletlen szolga volt, és ugyanakkor Pál apostol mégsem egy ilyen feddő és elítélő levelet írt neki. Olyan könnyen tudunk mi is, hogyha valakiben meglátunk bűnt, vagy rosszat, vagy hogy rossz felé megy, egyszerűen elmondani neki, hogy mit csinálsz, hová mész, miért ezt csinálod, ugyanakkor ebben a levélben ugyanúgy benne van a fedés, de teljesen bátorító lelkülettel azzal, hogy miközben bátorítja a bizalomra, miközben bátorítja arra, hogy ne féljen, hogy ne szégyelje az evangéliumot, ezt is nyilván azért írta Pál, mert szégyelte Timóteus az evangéliumot olyankor, néha. És tehát ezeket bátorításként írja is, és ezek előfeltételezik azt, hogy Pál rosszal bizonyos dolgokat Timóteus életében, mégis bátorít, mégis csak indirekt módon derül ki ez belőle. Nem leszígyja, hanem bátorítja. A második az, hogy valódi bátorítást az embereknek csak az igazság adhat. Óvakodnunk kell a hamis reménységtől, vagy a hazugságtól, vagy mondjuk a hízelgéstől. Pál apostol sem tesz ilyeneket. Egyáltalán nem hízeleg Timóteusnak. Nem azt írja, hogy jaj, de tökéletes vagy, milyen jó szolgája vagy te az Úrnak, és hogy milyen sokan kevésbé szolgálják Istent, hanem Pál apostol igenis realista Timóteussal kapcsolatban. De ugyanakkor leírja azt, hogy eszébe jutott a benne élő képmutatás nélküli hit, és hogy hálás érte. De ugyanakkor az is kitűnik a levélből, hogy ez a hála és ez a dicsőítés egyedül Isten illeti meg, és nem Timóteust. Tehát hízelgő szavakkal nem tudunk igazi bátorítást adni egy másik ember számára. És Jézus Krisztustól függetlenül sincs igazi bátorítás. Sokszor mondják azt, hogy hát az a lényeg, hogy valamiben higgyünk, valamiben reménykedjünk, és sajnos a keresztény egyházainkban is egy elharapódzó felfogás. De egyáltalán nem mindegy, hogy miben hiszünk és miben reménykedünk, hiszen pontosan a hitünknek a tartalma és a reménységünknek a tartalma dönti azt el, hogy most az igaz reménység vagy hamis reménység. És hogy hamis reménységet táplálunk másokban vagy önmagunkban, az önbecsapás lesz és ideig való és hiába való. Soha ne bátorítsunk tehát másokat hamis reménységgel, az úgy sem használ és Pál apostol sem ezt teszi. Végig ebben az ige részben Jézus Krisztusra mutat Timóteus számára. Ilyeneket ír, hogy ő az, aki megszabadított minket, aki elhívott minket, aki kegyelemből hívott el minket, aki megtölte a halál erejét, aki elhozta az elmúlhatatlan életet, akinek van hatalma az evangéliumot megőrizni. És így aztán teljes támogatást nyújtani Timóteus számára a szolgálatában. Pál apostol tehát az egyetlen személyre emeli Timóteusnak a tekintetét, Jézus Krisztusra, aki tényleg segíthet a szolgálatában. Isten lelke által bátorítani még azt is jelenti, hogy csak szeretettel lehet ezt megtenni. Természetesen nem valami érzelgős majom szeretettel, Pál apostol szintén nem ezt gyakorolja, de ahhoz, hogy valakit tényleg lelkesítsünk, ahhoz időt, energiát és figyelmet kell szentelnünk a másiknak. Hangsúlyoznám azt, hogy a valódi szeretetben nem az érzések dominálnak, hanem az őszinte szolgálat és áldozatkészség. És Pál apostol számára is az Isten szeretetéről szóló jó hír volt az, amely erőt adott neki, hogy noha a kivégzésére készül, mégis ennyire bátorító levelet tudjon írni Timóteusnak. Valódi szeretet élt Timóteus iránt benne, a második versben szeretet fiának nevezi, a negyedikben pedig férfi létére egy kis érzelmes vizekre is evez, azt írja, hogy látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. És ugyanakkor az sem véletlen ebben az ige részben, hogy Pál apostol leírja azt, hogy ő is az evangélium szolgálatára rendeltetett. Ezt nyilván Timóteus is tudta, ez nem valamiféle életrajzi adalék akart lenni, hanem azt akarja Pál apostol ezzel üzenni Timóteusnak, hogy nincs egyedül, hogy nincs egyedül a szolgálatában, és ő igenis részes társ abban, amiben Timóteus is küzd, amelyet Timóteus is küzd, és amiben Timóteus is szenved, és amiért vállalja a sokféle áldozatot. felig szólítja Timóteust, hogy ne szégyelje az evangéliumot, de mindezt nem elítélően teszi, hanem sorstársként. Közösséget vállal tehát Timóteusnak a személyiségével, a gondjaival, a bajaival, és nem pedig valami kívülállóként viselkedik vele. És ez az idő és ez a figyelem azért is szükséges, amikor másokhoz fordulunk bátorítóan, mert meg kell találnunk a megfelelő szavakat is, ahhoz, hogy bátoríthassuk a másikat. Ugyanis nem jó az, hogyha vannak ilyen előre legyártott konzerv bátorításaink, amikor elsütünk néhány kegyes közhelyt, hogy nézz az Úrra, és természetesen ez igaz, de sokkal nagyobb szeretet az, amikor igenis időt szállunk a másikra, és megismerjük az ő gondját, baját, és akkor azon belül tudjuk őt bátorítani, azon belül mutassunk Jézusra, és mondjuk azt, hogy nézz fel ebben a helyzetben ő rá. A 7. versben ez egy híres vers, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Úgy gondolom, hogy Pál apostol nem véletlenül használja épp ezeket a jelzőket Isten szent lelkével kapcsolatban. Tudjuk, dogmatikailag sok minden még megállná a helyét, a bölcsesség lelke, igazság lelke, a szentség lelke. Ő mégis ezeket a jelzőket választja ki, és lehet érezni a levélből, hogy pontosan azért teszi ezt, mert ismeri Timóteust, és tudja azt, hogy mire van igazán szüksége. A 4. az, hogy Isten lelke által bátorítani azt jelenti, hogy Isten akaratára bátorítsuk az embereket. És ez szintén Istenre és emberre való odafigyelés szükségeltetik. Pál apostol biztatja Timóteust, hogy töltse be azt a szolgálatot, amit az Úr bízott rá, és arra is emlékezteti, és ez szintén egy személyes motívum ebben az igerészben, hogy ő maga volt az, akinek a kezeinek a kézretétele által benne van ez az ajándék, ez az a kegyelmi ajándék. Ezt nem úgy kell érteni, hogy a szent lelket akkor kapta Timóteus, amikor Pál rátette a kezét, hanem ez valami olyasféle, ami az egyházunkban is van, például lelkészszenteléskor, hogy amikor kiküldik a lelkészeket a szolgálatra, akkor a püspök, az esperes, az előjárók úgymond ráteszik a kezüket, és kigerészekkel megáldják őt. De mindezt azért írja a Pál apostol, hogy emlékeztesse arra Timóteust, hogy Isten akaratából van az ő szolgálata. Sokszor velünk is előfordulhat, hogy valamit megértünk, elkezdjük cselekedni, de aztán megerőtlenedünk benne, elbizonytalanodunk, hogy tényleg ez az Úr akarata. És olyan jó az, hogyha van mellettünk egy olyan társ, vagy hogyha mi lehetünk olyan társai másoknak, hogy megerősítsük abban, hogy igenis Isten akarata az, amit éppen végez. És ez nem csak gyülekezeti szolgálat lehet, ez lehet egy iskola, lehet egy hivatás, lehet egy munkahely. És van persze olyan is, amikor komoly fedésre van szükség egy embernél, amikor teljes életfordulatra és megtérésre van szükség. Mégis most azt szeretném hangsúlyozni, hogy igenis olyan emberek is rászorulnak a bátorításunkra, akik úgy alapvetően a helyükön vannak. Tehát nem csak arról lehet szó, hogy valaki eredendően rossz úton jár és Istentől távolodik, hanem bizony-bizony végzi azt a szolgálatot, ami rábízatott, ott azon a munkahelyen van, ami rábízatott, arra az egyetemre jár, ami rábízatott, és ugyanakkor mégis megfáradunk, mégis megerőtlenedünk, és akkor nagyon szükségünk van arra, hogy bátorítsuk egymást. És nem kell feltétlenül valami konkrét bűnt keresni, vagy eleve feltételezni, hogy rossz úton jár, hiszen tényleg van olyan, hogy az ember a jó úton fárad el, és például Timóteus erre kiváló példa. Pál apostol se azt írja neki, hogy valami eredendően mást kellene csinálnia, hanem gyakorlatilag ugyanabban erősíti meg Timóteust, amit már évek óta végez abban a gyülekezetben. Bátorítsuk tehát egymást Isten akaratának a keresésére és a követésére is. Az 5., hogy Isten lelke által bátorítani csak Istenben bízva lehet. ebből az ige részből is, kitűnik az, hogy noha Pál apostol írja ezt a levelet, mégis süt belőle, hogy közben Istenben bízik, hogy majd Timóteus felbátorodik. Például a 12. vers így hangzik, hogy mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve arról, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. És ezzel a személyes hitvallásával Pál apostol az a szándék a Timóteussal, hogy felgerjessze benne a bizalmat. Nincs ebben az igerészben olyan felszólítás, hogy bíz Istenben, Timóteus. Mégis ebben az a mondatrész, hogy akinek van hatalma arra, hogy megőrizze azt a kincset, mármint az evangéliumot arra a napra, ez arra utal, hogy próbálja buzdítani Timóteust abban, hogy igenis bízzon Istenben, bízzon abban az Istenben, akinek van hatalma az evangéliumot győzelemre vezetni. Igazi bátorságot és reménységet csak Isten tud a szívünkbe önteni, és ezért aki bátorít, annak is Isten kegyelmébe kell bízni, hogy ez tényleg eléri a másik embernek a szívét. És ugyanakkor ez példát is mutat a másik ember számára, mert neki is túl kell látnia az emberen. Az a jó bátorítás, amikor föl tudunk mutatni Istenre. Hogyha csak egy ember bátorít egy másik embert, akkor nem értük el a célunkat. Az a mi célunk, hogy a másik ember úgy bátorodjék fel, hogy Isten által, hogy Istenben újra megerősödve tudja végezni a munkáját. És aki bátorít, az nem szabad, hogy önmagában bízzon, hogy az ékes szólásában, a bölcsességében, vagy a pszichológiai ismeretében, ami önmagában nem probléma, csak bízni nem szabad benne, hanem abban az Istenben, aki igenis fel tudja bátorítani a másikat. Összefoglalva tehát Isten lehet által bátorítani, azt jelenti, hogy imádkozva, csak az igazsággal, szeretettel az Isten akaratára, és Istenben bízva bátorítsunk másokat. A példabeszédek 11.25-ben olvashatjuk azt, hogy aki másokat felüdít, ez maga is üdül. Ez az alapelv nagyon sok, a keresztény élet nagyon sok területére alkalmazható, így a bátorításra is. Ugyanis, hogyha valaki fel akar bátorodni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogyha keres valakit, akit ő bátoríthat. Tehát aki más felüdít, az maga is üdül. És így más bátorítása közben tud igazán felbátorodni a szív. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy még ezt is valami önző, egocentrikus motivációból végezzük a másik bátorítását. Csak arra akarok rámutatni, hogy a bátortalanságunknak, erőtlenségünknek az egyik oka az lehet, hogy egészen egyszerűen mi nem bátorítunk másokat. Még van két fontos dolog a felbátorodással kapcsolatban. Két tulajdonsága. Az egyik az, hogy a felbátorodás az engedelmesség közben jön meg, és nem előtte. És most a közben az zöld betűvel szedve. Vagyis úgy működik ezt, hogy először meg kell tenni egy apócska lépést az engedelmesség útján. És ezt nagyon sokszor úgy teszi meg az ember, hogy fél, hogy kételkedik, hogy bizalmatlan, hogy nem érti, de mégis megteszel egy apró lépést, és Isten azonnal kitölti az ő bátorságát, és az ő lelkét, az ő erejét arra a szolgálatra, amit tényleg ő bízott ránk. És amikor bátorítunk, akkor erre buzdítva tegyük ezt, hogy nem előtte jön fel a felbátorodás, hanem közben, az engedelmesség közben. A másik pedig az, hogy Isten annyi bátorságot szokott adni az embernek, ami úgy pont szükséges. Tehát nem szoktunk magunkat oroszlánoknak érezni. Ugyanúgy csak annyit ad, amennyi kell, ahogyan a mannát is egy napra kapta Izrael a pusztában. És ugyanakkor ne keverjük össze a bátorságot a bátorságnak az érzésével. mondanék is egy konkrét példát az életemből. Amikor felvételiztem a teológia szakra, akkor hát meglehetősen féltem, sok minden miatt, a vizsgahelyzet, akkor még képlékeny volt, hogy most tényleg itt van-e a helyem, vagy sem, amiatt, hogy én nem vagyok egy igazán közösségi ember, de sokfajta félelem volt bennem. És ugyanakkor visszatekintve, hogyha felteszem magamnak azt a kérdést, hogy volt-e bátorságom elmenni a felvételire, akkor erre egyszerűen az a válasz, hogy igenis volt, mert ott voltam, megtörtént. És ugyanakkor közben egyáltalán nem úgy éreztem magam, mint aki bátor. Teljesen erőtlen voltam, félelmek voltak bennem, és tényleg gyötrődve töltöttem azt a két napot. Végig imádkoztam, de végig gyötrődő imádság volt. De mégis sikerült elvánszologni a felvételire, és ott már megtapasztaltam azt, hogy Isten lelke velem van, és hogy Isten békessége is ott van a szívemben, a mélyben. És közben persze tapasztaltam azt, hogy még mindig ott vannak a félelmek. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindig ez a helyzet, hogy mindig mindenhol erőtlenül, meg bátortalanul fogunk ott lenni, mert Isten csak épp annyit ad. De ugyanakkor, amikor mondjuk hosszú távon elerőtlenedünk, meg elbátortalanodunk, akkor arra számíthatunk, hogy nem egyik pillanatról a másikra fogunk felbátorodni, hanem ez egy hosszú harc lesz. Hosszú harc lesz másokat bátorítani, és hosszú harc lesz felbátorodni. Arra gondoltam, hogy bátorításképpen felolvashatnánk a 103. és a 91. Zsoltárt.